szeretett testvéreim, Istennek igéje, mely által szól hozzánk, és keresi mennyei atyánk a szívünket, írva található a Lukács evangéliuma 15. részének első 3 és 11-től 32-ig terjedő versekben, hogy miként szól hozzánk Isten igéje, kérlek, hogy helyetek elfoglalva hallgassátok figyelmesen. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zugolodtak, ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Egy embernek volt két fia, fiatalabb ezt mondta apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét, erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedte mindenét, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eldikozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken úgy, hogy nélkülözni kezdett, ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt. És ezt mondta, az én apámnak hány vérese bővölködik, kenyérben én pedig itt éhen halok. Útra kelek. Elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen is ellened. Nem vagyok többet méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Így engem olyanná, mint a béreseit közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, mikor apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára, aztán hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és ígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És ígadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövett, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsolat, és te soha nem adtál nekem még egy kecskedik gidát sem, hogy mulladhassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Szeretett testvéreim, ahogy régen vonzódtak az Úr Jézus Krisztushoz a bűnösök és vámszedők, úgy jöttünk mi is Krisztushoz. Miért? Azért, mert mennyei atyánk rajta, mármint Krisztusban, rajta keresztül és benne általa mutatta meg irántunk való megmásíthatatlan, visszavonhatatlan szerelmét. Isten Jézus Krisztusban tárta szét bennünket átölelő karjait. Ahogy ebben a példázatban a mennyei atya széttárta a hazatérő fia fogadására az ő karjait és átölelte. Ez az átölelés, ez a találkozás Istennel Jézus Krisztus által történik meg benne. Az Isten gyűlölői azt ordítozták a kereszt alatt, hogy szállj le, és akkor hiszünk benned. De Isten fia nem szállt le a keresztről. Nem tudtak annyira gúnyolódni vele, nem tudták annyira gyalázni őt, és semmivel nem tudták rávenni őt arra, hogy leszálljon a keresztről. Hogy bennünket Istenhez visszaszerető karjait, amit átölelésünkért oda szegeztetett a keresztvára, azt visszavonja és elutasító kezekké változtassa ellenünk. Nem tette meg. A kereszt Istennek irántunk való visszavonhatatlan, megbánhatatlan szerelme és szeretete. Ami azt jelenti, hogy Isten mind halálig szeret téged. Szeretetét tehát mind halálig kitárta nekünk. És ezt azóta sem bánta meg, és nem másította meg, ami mennyei atyánk. Ez vonzotta. És ez vonzza mind a mai napi Krisztushoz a bűnösöket. A bűnösöket. Az eltévedteket. A szenvedőket, akiket az élet megpróbált. A hazavágyókat. A mennyei otthonba vágyókat. Bennünket, akik hétről hétre eljövünk az örök élet forrásához. Ezért vagyunk itt, mert hozott az élet utáni szomjúságunk és éhségünk. Nagy szükségünkben jövünk Jézushoz, aki egy édesapát állít elénk, egy fiai által félreismert édesapát. Történet szerint két fia volt, akiket nagyon szeretett. Minden vágya az volt, hogy boldogoknak lássa az ő fiait, az ő gyermekeit, sőt, hogy velük együtt osztozzon az ő boldogságukban. Úgymond a gyermekei boldogsága az atya boldogsága, nem fordítva. Ez a Krisztus Urunk által felmutatott atya azért élt, hogy a fiai örömeivel örülhessen. Ennek az édesapának az igazi lénye, a szíve maga az örvendezés volt, maga a boldogság volt. Mert azt akarta, hogy a gyermekei lelkébe ezt az örömöt vigye mindig. Ez volt minden törekvése. Ennek dacára, ennek ellenére ez a kisebbik fiú egy nap eldöntötte, hogy nem osztozik tovább apja életével. Nem kell neki az ő apja öröme, boldogsága. Elébe állt és kikövetelte, hogy ossza meg a vagyont, a megoszthatatlan vagyont, amit nem lehet szétvágni. És adja oda neki az első részt, az őre első részt. Testvéreim, ezzel a tettével kitépte magát az édesapjával való együttörvendezésből. Ő külön, atya nélkül akart boldog lenni. Lefordítva az üzenet nyelvére, úgy is mondhatnánk, hogy az Isten nélkül akart boldog lenni. Az Isten ismerete hiányában akart boldog lenni. Távol az Istentől akart boldog lenni. És megláttuk, hogy mi lett belőle. Ez az atya csendes, sőt gyászos hangulatban némán szétosztotta vagyont. Egyetlen szót sem szólva odaadta a fiának a rá első részt, amit ő aranyjá és pénzé tett. De valójában csak a megosztva oszthatatlan boldogságot, jó indulatban, sőt, kenyérben is bővölködő örökséget, a szeretetét adta akkor is át a fiának. És a fia nem erre számított, hogy ez az atya ebben az állapotában is szeretni fogja őt. Ezért néhány napig még ott ült az apja házában, és valószínű, hogy töprengett azon, hogy milyen szeretettel van iránta az ő apja. Aztán végül mindenét összeszedve mégis elment egy idegen országba. Megtudtuk, hogy apjától távol bármennyit szorakozott, bármennyit mulatott, soha nem érezte azt a békességet és nyugalmat, amit atya hajlékában érzett, és ami ott oly természetes volt. Akkor döbbent rá. Atya igazi jellemére. Akkor, amikor egészen távol volt, amikor nem látta őt, amikor az apja semmit nem tudott róla, amikor azt hitte róla az apja, hogy ez a fia meghalt, ebben a halálban döbbent rá ez a fiú, hogy kicsoda számára az ő atya. Akkor értette meg, hogy milyen valójában az édesatya, amikor mindenét eltékozolta már, amikor semmilyen nem volt, csak a saját élete, csak a saját lelke, azon kívül semmilyen nem volt. Akkor értette meg az otthon bőségét, amikor disznópásztorként korgógyomorral feküdt le, és korgógyomorral kelt fel reggel. És megszületett benne az a vágy, hogy szeretnék otthon lenni. Ha béresként is, de kenyeret enni otthon, közel ő hozzá. Mármint az atyához. Ott az idegen messzességben megdöbbenve tudta, nem érezte, nem sejtette, nem kitalálta, nem elméletet költött, hanem tudta, hogy az ő atya jóságos, irgalmas, megbocsátó, hogy számíthat rá, akkor is, ha a saját lelkén kívül már semmilyen nincs. Ennek a fiúnak az idegen messzesség mutatta meg az ő atyát, az ő igazi atyát. Amit nem látott, vagy nem ismert meg otthon, az atyai házban, a gyermeki, a fiúi közelségben, a jólétben, a bőségben, ami akkor is ott természetes volt, és nem látta, azt egyre tisztábban látta a megalázott állapotában, disznópászkorként távol a messze idegenben, a halálban, a semmi nélkül való állapotban. Szeretett testvéreim, én nem ismerem a te messzességedet. Senkinek a messzességét nem tudom. Nem tudom, hogy te milyen messzességben sodródtál attól, aki szeret téged. Nem tudom. Nem tudom, hogy milyennek látod Istent ebből a távolságból, abból a mélységből, ahol vagy. Vajon igaza van-e Istent illetően a bűnnek, a bűnöknek, a vétkeknek, a világnak, annak a sok halálhoz vezető borzalomnak, ami bennünket körülvesz, igaza van-e a mennyei atyát illetően? Amikor meg akar győzni bennünket a világ, hogy ha volna Isten, és ő jó atyánk van, és ő jó atyám, akkor nem tűrni el ezt a sok borzalmat. Vajon ilyenkor igaza van a világnak? Egyáltalán lehetséges-e, hogy a világ gonosz fejedelmének valaha igaza legyen? Mert ez a világ egy manipulált, a gonosz által úgymond a szemfényvesztés hatalmával manipulált világ. Igaza lehet-e neki tehát Istennel szemben? Megláthatjuk-e ilyen körülmények között, ami mennyei atyánkat, az igazit? És nem azt kérdem, hogy mit éreztek ezzel kapcsolatosan, hanem azt, hogy mit hisztek. Az ige hallatán mit hisztek. A Krisztus kijelentésének a hallatán mit hisztek a mennyei atyáról. Létezhet-e, és főleg meddig az a messzesség, az az idegenség, ami képes elszakítani attól, aki szeret, és akit mi is szeretünk, noha nem látjuk őt, ahogy Péter apostol mondja. Isten szent lelke Jézus által itt azt mondja, hogy nincs olyan mélység, nincs olyan mennybéli, földi vagy föld alatti hatalom erő, ami el tudna bennünket szakítani attól, aki szeret, és attól, aki már a világteremtés előtt mindenét nekünk adta, hogy mi boldogok legyünk. Mert a világteremtés előtt odaállt az Úr Jézus Krisztus az Atya színe elé, megváltóként, üdvözítőként, Isten bárányaként, hogy megváltson bennünket, amikor eljön annak az órája, hogy mi boldogok legyünk. És hogyha Isten a világteremtés előtt már odaadta az ő fiát áldozatul, mennyivel inkább nekünk adott mindent, ezt az egész teremtett világot adta nekünk örökségül, mert a fiát adta oda elsőnek. Igen, mit tettünk ezzel az örökségünkkel? Ebben a világban mit tettünk a saját életünkkel? Csak a sajátunkkal. És még nem is kérdezem, hogy mi az, amit a ránk bízottak életével tettünk. De erre a kérdésre minden ember személyesen ad feleletet Istennek. Én nem tudom a te válaszodat. Csak a sajátomat tudom. A tékozló fiú is tudta a saját válaszát. Hallottuk az igéből. Ennek a fiúnak csak az ő atyához való vágyódása maradt. Semmi más. Nem volt semmije ezen a világon, csak ez a vágyódása. És ő ezt válaszolta erre a kérdésre. Vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy olyanná, mint a béreseid közül egy. És mit válaszolt az atya? Mikor még szólni sem tudott a fia. Már akkor meglátta őt, megszánta őt. Elébe futott, nyakába borult, megcsókolgatta őt. Amikor pedig ez a fiú az őt megölelő apjának a szorításában azt mondta, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, akkor az apja így szólt szolgáihoz, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára, aztán hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Miről szól ez? Hát arról, testvérem, hogy ez az atya az ő atyai szerelmével addig szerette az elveszetté, idegenné, disznópásztorrá és béressé, sőt, halottá lett gyermekét addig szerette, amíg gyermeke ismét fiaként szólt hozzá, és atyának szólította őt, mert ezt mondta neki, hogy atyám, addig szerette őt. Nem mondott le róla. Amirunk Jézus Krisztus által látható a mennyei atya. Csak is rajta keresztül látható. Bármi történt is, ami mennyei atyánk gyermekeiben és gyermekeivel velünk, a mennyei atyánk soha nem szűnt megszeretni bennünket. Soha. Akármit érzünk, akármit látunk, akármi történik ezen a világon, ezen a szereteten ő semmit nem változtat. De ismerjük föl ezt a változhatatlan szeretetet. Ismerjük föl, hogy aki mindvégig szeret, attól semmi és senki nem tud elszakítani, még a halál sem. Az atyai szeretet halált átszelő, halált legyőző, azt átívelő szeretet. Ezt mutatta meg nekünk húsvétkor az Isten, hogy legyőzi a halált is az ő szeretete. És egy apa is így szereti a fiait, akkor is, hogyha kemény munkára fogja, akkor is, ha fegyelmezi, akkor is, ha megpróbálja őket, akkor is, ha a követésre méltó útat jelöli ki nekik, így szeret minket az atyánk. Akkor is szeret, ha a szeretete félreérthető, sőt, ha egyáltalán nem látszik szeretetnek. Jézus tehát egy olyan atyáról szólt, akinek a szeretetét a kisebbik fiú láncnak és póráznak érezte, amitől független akart lenni. Bátyja ugyanezt a szeretetet nehéz igának érezte, amit nem tud magáról levetni, és keserűen nyög alatta. A kisebbik fiú, aki teljesen idegen lett, megkapta azt a kegyelmet, ajándékot, hogy megismerje apja a lelkének és szívének igazi lényegét. De bátyja, aki egy fedél alatt lakott apjával, akkor sem látta valódi apját, amikor a testvéröccse feletti örömében teljesen kiszolgáltatta önmagát, és felfedte az ő igazi boldogságát, az ő igazi örömét. Ez az ember akkor sem látta az ő apját. Miért nem látta? Szeretett testvéreim, a halálnál kiszolgáltatottabb állapot csak is a szeretet. Ha értjük, amit mondok. A halálban és a szerelemben a legvédtelenebb az ember, a legkiszolgáltatottabb. A halálban nem szólhat, nem érvelhet, nem teheti jóvá azt, amit elrontott, nem vigasztalhat, nem tehet semmit. Hasonló a helyzet a viszonzatlan szerelemben, a megcsalt és elárult szerelemben, a paráznassággal összetört hűségben hasonló a helyzet. A szerelem is hallgat, és teljes szabadságot ad annak, akit szeret. Aki a kezébe vette már a Szentírást, és elolvasta Isten népének a történetét, akkor pontosan ezt a szerelmet fogja kiolvasni belőle. Az Isten népe paráznassággal megcsalta az ő férjét, Istenét. Ott hagyta, de Isten nem mondott le az ő népéről. Szabadságot adott, hogy kiélje minden bűnös vágyát. Elengedte, magára hagyta. Erről szól az Isten népének története. A szerelem hallgat, és teljes szabadságot ad annak, akit szeret. Akkor is, amikor látja, hogy a halálba rohan, és tehetetlen, és nem tehet érte semmit, szabadságot ad neki. Hol van ebben az állapotban az örök életre teremtett ember, amikor rohan a halálába, és az, aki szereti őt, csak nézi, és nem tehet érte semmit? Hova forduljon a megbánás szavaival az ilyen ember? Kinek mondja el, hogy bocsáss meg, mert nem ismertem meg az igazi arcodat? Hát mondjuk el a bennünket megváltva és üdvözítve teremtő atyának, a mi Istenünknek, aki mindnyájunk mennyei atya. Mondjuk el neki, akinek lényege a szeretet. Isten szeretet, olvassuk az írásban. A kirántunk megbizonyított szeretetében kiszolgáltatta magát nekünk. Védtelenné tette önmagát az Isten az ő szerelmében. És mit csináltunk a védtelenné lett Istennel? Mit csináltunk? Meggyaláztuk. Káromoltuk. gúnytűztünk belőle. Megkínoztuk, megkorbácsoltuk, leköptük, megpofosztuk, tövis koronát tettünk a fejére, átszegeztük a kezeit, lábát, megöltük, a szívét átdörtük egy dárdával. Ez a dárda nem a római katona kezében volt, hanem a gyűlöleted ez a dárda. A bűneid, a hitetlenséged, a bizalmatlanságod az Isten iránt. Az, hogy nem hiszed el, hogy ő kitárt karokkal vár téged. Na ez az a dárda, ami átdöfi az Isten szívét. Halljuk meg az örömhírt. Isten a bűnben elveszett és halállal végződő kiszolgáltatott állapotunkban, a fiában, nekünk adott szeretetével befedezett bennünket. Befedezett bennünket halad állapotunkban, kiszolgáltatott állapotunkban, a szeretettel, a legkiszolgáltatóbb állapottal fedezett be az Isten bennünket. Csodálkozzunk ezen a szerelmen, és imádjuk ezt, és boruljunk le előtte, most és örökké. Igen, de marad egy kérdés. Amikor mi halottak voltunk a bűnben, ő befedezett a szerelmével. De mi? Mivel fedezzük be az ő védtelen állapotát, amikor a szerelmében védtelenné tette magát? Mivel fedezzük be mi, ami Urunkat, Jézus Krisztust? Ez a kérdés. Ezt a kérdést, drága testvérem, a Szentlélek Isten teszi fel neked, és nem én. Ki fogja befedezni a szerelmében lemesztelenedett Isten fiát? A mi Urunkat, a mi mennyei vőlegényünket. Halljuk János apostol feleletét. Azáltal lett nyilvánvaló az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Istene világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Lássátok tehát, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi Atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie világon, és elnézi, hogy az ő atyafia szükségek van, és elzárja attól a szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságossá ő előtt a mi szívünket. Vizsgáljuk meg a szívünket. Bátorságos a mi szívünk az Isten előtt, az Isten ítélő széke előtt. Bátor a szívünk. A szeretet kiűzött belőle minden félelmet és rettegést. Isten szeretet. És ez a szeretet kapcsol bennünket össze a mennyországgal, az Isten fiúi állapottal, mindörökké. És ha össze vagyunk kapcsolva a mennyországgal, akkor bennünk a menny öröme kell látszódjon. De mi történik? A mennyei öröm van benne, bennünk, vagy félve sírunk, mert elszakadtunk a mennyei otthonunktól. mit tapasztalunk. És mi van otthon a mennyben, az örökkévaló Istenünk és Atyánk szívében? Amikor a tékozló fiú reszketve, szégyenkezve, de bűnbánatban hazatért, nem félelmet, hanem az örömöt vitte az atyai házba. Milyen különös csoda. És értsük meg, sőt, tanuljuk meg ezt a csodát. Isten, ami védtelenségünket, kiszolgáltatottságunkat, szorongásunkat, bűnbánatunkat, bennünket betakaró szeretetével változtatja boldog bizalommá. Ez a kettő egymásra talál. Érted? Ez a kettő talál egymásra. A bűnbánatod találkozik az Isten tégedet befedező szeretetével. És fordítva. Ó, drága testvérem, bárcsak felismernéd az Atyaisten örök vonzását. Azért bánkodunk bűneink miatt, sőt, azért bánkodhatunk, azért bánhatjuk meg a bűneinket, azért ismerhetjük fel a bűnt bűnként, mert Isten irántunk való szerelme bontja ki a bűnbánatunkat, minden megbánásunkat, mint a cseresznye virágát, a tavasz melege. Értjük? Különben még bűnbánatot sem tudunk tartani. A történetben az otthonába gyermekeit visszaváró atya boldogsága az egész birtokot megtöltötte. Ez érvényes, az az igazság a mennyei birodalomra is. A mennyei atya a megváltás feletti örömében, ami megtörtént és végbe ment, mert örök életet szerzett a fia által az Isten az ő népének. Ez az öröm betölti a mennyet, drága testvérem. Kétség nem fér hozzá. Az Isten szívében boldogság van, öröm van. Ezért nevezi az apostol őt boldog Istennek. A mennyben, ami örök hazánkban, bennünket visszaváró boldog Isten uralkodik, és az ő öröme betölti a mennyországot. És alig várja, mint a gyerek a karácsonyi csomagot, hogy kibontsa, alig várja Isten, hogy veled együtt örvendhessen, amikor te hozzá visszatérsz. Az ő hozzá visszatérő gyermekeivel, fiaival és lányaival együtt akar örülni. Az ő tiszteletükre megterített lakodalmi asztal körül, a bárány mennyegzőjén. Annál az asztalnál egy hely a tiéd. Hivatalos vagy. Van meghívód. A meghívót ma kaptad a kezedbe. Egy hely biztos a tiéd. És tudod, a terítéken egy aranykeretbe állított név áll. A te új neved, amit csak te és az Isten ismer. Senki más. Sőt, senki más nem is olvashatja el. Mert csak te tudod azt elolvasni. Egyedül csak te és az Isten. Ez arról szól, hogy közted és Isten között milyen bensőséges, egyedi és személyes kapcsolatviszony van. Ez erről szól. Az a teríték csak is a tiéd. Névre szóló, személyedre szóló, ahogy a megváltás is személyes, és a tiéd személyre szóló. Senki más nem érezheti a személyesen neked felszolgált mennyei finomságok üdvösséget adó ízét, csak te és az Úr. Mert te megosztod ezt az örömödet, boldogságodat az Úrral személyesen, mint hogy a szerelemben történik, férfi és nő között. Ott te mondod el az Úrnak egy szerelemnél bensőségesebb közösségben, hogy milyennek érzed az élet vizének az ízét, az élet fája gyümölcseinek az ízét, az csak te fogod tudni elmondani. Senki más. Úgy, ahogy te ízleled, úgy senki más nem fogja ízlelni. És úgy, ahogy azt te mondod el, úgy senki nem tudja elmondani. Igen, a Szentírás beszél az Úrnak adott csókokról is. Az Úrnak adott csókjaiddal osztod meg mennybéli örömödet örök teremtőddel és megváltoddal. Ez a személyes boldogság a mennyben készen vár rád, csak is rád. A meghívót megkaptad. Hallottad az igét? Örülnöd kellene. Ízlelgetsük, amit az Atya mond. Örülnöd kellene. És addig mondjuk, ameddig valóban ez az öröm meglátszik a szemünkben, az arcunkon, a tetteinkben. Örülnöd kellene. Minden okod megvan arra, hogy örülj, testvérem. Halld az evangéliumot. Örülnöd kellene. Valami hasonló történt abban a házban is, ahol a hazatért fiú tiszteletére levágták a hízott borjút, annyi különbséggel, hogy ott a nagyobb fiú, akinek örülnie kellett volna, nem akart leülni a számára megterített helyre. Mert annál az asztalnál volt neki is egy megterített hely. És ő nem akart oda leülni. Hát ezt te érted? Nem akart oda bemenni abba az örömbe. Milyen tragikus, hogy így zárta ki magát apja és testvére kibeszélhetetlen öröméből. És meg sem akarta kóstolni. Azon a lakodalmon, ha valaki nem örül, csak is önhibájából nem örül. Csak is önhibájából. Önmaga zárja ki magát az Isten mennyországából. Senki más. Önmaga. Ez a tragédia. Ez az ember tragédiája, drága testvérem. De ne legyen a te tragédiád. Ezért szól hozzád az evangélium. Ezért kaptál meghívást ebbe az örömbe, hogy ne legyen ez a te tragédiád. És mivel zárod ki magad a mennyországból? Ebből az örömből? Hát azzal, hogy félreismerted az Istent. Nagyon-nagyon félreismerted. Egy nem létező Isten mennyországába rekedtél. Egy nem létező mennyországba rekedtél. Mert ez az elénk állított testvér azt még el tudta fogadni, nagyon-nagyon is el tudta fogadni, hogy atya szereti őt, és mindene az övé, mert ezt mondta neki, hogy fiam, mindenem a tiéd. Ezt még el tudta fogadni, hogy őt szereti az atya, és mindene az övé. Ez oké. Okay. De az már felháborítóan és igazságtalan tartotta, hogy atya ugyanúgy szereti a mindenét eltékozolt öccsét is. Hát ezt már ő nem tudta elfogadni. Az ő mennyországába ez nem fért bele. Az ő Isten képébe ez nem fért bele. A szeretetnek ez az igazságtalansága nem fért bele az ő mennyországába, és a megláttatott másik mennyországba, amit az Atya megláttatott vele ott az ünnepi asztalnál, az igazi mennyországba ő nem akart bemenni. Belerekelt ebbe a másik nem létező mennyországba. Nos, kérdés, testvérem. Melyik volt nagyobb bánat? Amit a kisebbik, vagy amit a nagyobbik testvér okozott az apának? Döntsd el! Melyik volt nagyobb bánat? Ime itt az alkalom, hogy az ilyen nagyobb testvérek is végre hazatérjenek. Az új nagyon félreismert atyukhoz és Istenükhöz. És megfontolják, amit hallottak, hogy örülnöd kellene. Szeretett testvéreim, boldog az a gyermek, aki könnyei fátyolán keresztül már látja a valódi mennyei atyát és benne az egyetlen igaz mennyországot. Boldog szülő az, aki reménysége és könnyei fájtlán keresztül már látja Istenhez térő fia vagy lánya igazi arcát, vagy éppen az unokája igazi arcát, és nem mond le, hogy értük könyörögjön és imádkozzon. Boldog az ilyen szülő. És boldog gyermek, aki már tudja, hogy nincs olyan mélység, és nincs olyan messzesség, nincs olyan téves ismeret, amelynek következtében bárki ne vágyódhatna vissza mennyei atyához és Istenéhez. Boldog ember az, aki végre megfogalmazta, és megfogalmazza azt a vágyát, hogy fölkelek és elindulok haza. A mennyei otthonomba, az igaziba, a nem félreismert mennyországomból elindulok az igazi mennyországba, a félreismert Istentől elmegyek a Jézus Krisztusban kijelentett mennyei atyához, az én atyámhoz. Boldog az, aki leül csak is a neki terített asztalhoz. Ő, aki ezt megteszi, nem csak hiszi, hanem tudja is, hogy Atya és Istene örökké való szeretetébe fogadta be őt. Tudja is. Bátorodjunk fel, merítsünk vigasztalást Istenünk és Atyánk szívéből. Amen. Áldott Istenünk, mennyei szerető édesatyánk, amirunk Jézus Krisztus által. Köszönjük a meghívásodat az örökkévaló asztalhoz, az örökkévaló örömbe, az igazi mennyországba, a veled való közösségbe. Köszönjük, Urunk, hogy a te szeretetedbe fogadtál bennünket, és oda hívtál most is. És a te szeretetettől nincs semmi ezen a világon, ami elszakíthatna. Csak magunk téphetjük ki önmagunkat a kezeid közül. Ahogy ez a nagyobbik testvér is tette, amikor nem ült le a számára elkészített asztalhoz. Kitépte magát abból az örömből, ami a te szívedben volt, és soha nem lehetett az övé ez az öröm. Adurunk, hogy tanuljunk ebből a tragédiából. Döbbenjünk meg ezen a makacságon. Döbbenjünk meg azon, hogy milyen nagyszerűen eltévedünk a mi mennyországunkban, milyen mélységbe zuhanunk, milyen távolságba jutunk, akkor is, hogyha talán egy fedél alatt vagyunk. Akkor is messze vagyunk tőled, amikor itt állunk előtted, és imádkozunk, és könyörgünk, és oltárt éneklünk, és igét hallgatunk. Segíts, Urunk, hogy megijedjünk, rádöbbenjünk a messzeségünkön. A messzeségünk felett. Eltöprengjünk, és kiáltsunk hozzád ebből a messzeségből, hogy Atyám, vétkeztem, nem ismertem fel a te arcodat, de most már hiszek, bízok benned, és elindulok hozzá, segíts, add mondjuk ezt az imát, és add, Urunk, hogy addig mondjuk, és addig hívjunk, és addig szeressünk, amíg vissza tudjuk szeretni egymást a veled való közösségbe, ahogy te is tetted. Köszönjük, hogy a te szereteted bontja ki a bűnbánatot a mi szívünkben. Bátorít fel bennünket arra, hogy megvalljuk a bűneinket, és hozzád jöjjünk. És ebből a bűnbánatból teremtesz igazi mennyei örömöt bennünk, békességet és a szeretet tetteit. Segíts, Urunk, és add nekünk a te szent lelkedet, hogy valóban a te fiaid legyünk, a te gyermekeid. És addig mondjuk, hogy örülnöd kellene, amíg tényleg ott van az öröm a szemünkben, és az ajkunkon, és a tetteinkben. Add meg nekünk ezt, Jézus Krisztus nevében kérünk. Könyörgünk hozzád gyülekezetünkért, de most különösen a gyászolóinkért. Te tudod, Urunk, hogy a halál, ami ellenségünk, meg akar győzni bennünket arról, hogy te már nem szeretsz. És nem látjuk, Urunk, azt, hogy a te szereteted halált legyőző szeretet. És elhalkul az ajkunkon az, hogy hiszem a test feltámadását és az örök életet. És nem fordul örömré ez a bizodalom a mi szívünkben. Bocsáss meg nekünk, és könyörülj rajtunk, és szabadíts meg ebből a mélységből, ebből az örömtelenségből. De most különösen kérünk, hogy szabadíts meg, és add a te erős és mindenek felett való vigasztalásodat. 69 évet élt Szász János testvérünk családjának, szeretteinek, gyermekeinek, fiának, lányának, gyermekei családtagjainak, menyének, bőjének, unokáinak, testvérének, testvéreinek, közel és távoli rokonainak. Add, Urunk, ezt a hatalmas vigasztalást. Add, Urunk, hogy megértsék, hogy a mennyországban ott van egy megterített asztal. Az örökkévaló vigasztalás asztal az ő számukra is. És könyörgünk hozzád, Urunk, Schneider Józsefné, Bollók Vilma testvérünkért is. Kérünk, irgalmas atyánk, hogy az ő családját is te vigasztald meg, és te áld meg. Minden vigasztalásnak, Istene, minden értelmet felülmúló békességeddel könyörülj gyászolóinkon, egész gyülekezetünkön. Könyörülj minden szükségben lévő testvérünkön. Te gondoskodj, Urunk, mindennapi kenyerünkről, munkahelyeinkről, egészségünkről, békességünkről. Vezess minket, Urunk, a békesség útján, vezetőink által is. Így kérünk, hogy légy királyunk, Jézus Krisztus, és hallgass meg minket, Atyánk, Szent Fiad nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.